szeretném kinevelni az emberekben azt a gyönyörű, régi, bibliai, kori méltóság tudatot. Igen, erre gondoltam. Ez annyira hiányzik, hogy fáj. Én ezt tartom fő célomnak. Ez már régi tervem különben, de most nagyon markánsan megért bennem.
Mindabból, amit itt elmondtál, vagy inkább abból, amilyen hívvel elmondtad, arra következtetek, hogy megvan benned a belső késztetés, hosszú évek után a tényleg veői, és megéri. Nem csak néhány publicisztikai írást, hanem novellát, elbeszélést, úgyhogy várjuk.
Lényegében ezt a 10 évet nem lehetek, hiszen úgy benne, hogy semmit nem írtam. Nagyon sokszor nekiültem, nagyon sok félbe maradt írásom van, és lényegében nekem van egy kötetnyi felnőtteknek való mese, novella, gyerekeknek való mese és novella. Azért nem egészen múlott el munkanélkül ez a 10 év, csak mondjuk nem folyamatosan és fejlődésében nem kimutatható. Hát ezt majd elválik. Azt hiszem vissza fogok térni az elkezdett dolgaimhoz is, befejezem.
Sóki Lászlónak szintén most jelent meg a legújabb kötete. Rövid beszélgetésünkben azonban most másról ejtünk szót.
Az utóbbi időben a csehszlovákiai magyar írók összejövetelein viszonylag ritkán láttalak. Most mégis eljöttél. Egyfajta kíváncsiság ez a részedről?
Nem kíváncsiság. Meghívtak az ülésekre, de én nem kívántam szellemi közösséget vállalni az Írószövetség magyar szekciójának a munkájával. Most látom a lehetőséget, hogy az Írószövetség megújuljon. A csehszlovákiai magyar írók társasága egy új szempontokat követő társaság lesz, föltételezem. Szeretnék ott lenni a megalapításnál, és a további munkájából is szeretném kivenni a részemet.
A közgyűlés egyik fontos feladata volt, az Irodalmi Szemle főszerkesztőjének a lemondása után egy új főszerkesztő megválasztása. Megkérdeztük a volt főszerkesztőt, Varga Erzsébetet, vajon miért mondott le önként e tisztség betöltéséről?
Az ülésen tudhatták meg a jelenlévő írók, hogy Varga Erzsébet, az Irodalmi Szemle főszerkesztője, lemondott erről a tisztségről. Általában úgy van az, hogy az emberek nem nagyon mondanak le ilyenfajta beosztásról. Te miért döntöttél így?
Főleg arról van szó, hogy az Irodalmi Szemle főszerkesztői tisztsége engem az elmúlt több mint 6 év alatt nem csak szellemileg, hanem fizikailag is rendkívül kimerített. Azt hiszem, hogy aki hasonló funkcióba kerül író, annak rendkívül kevés ideje marad a magára, az alkotó munkára. Szóval ebben a funkcióban főleg adminisztratív munkával, gazdasági kérdésekkel kellett foglalkoznom, és ráadásul az Irodalmi Szemlének mai napig nincs. Szóval eddig se volt, de a mai napig nincs főszerkesztő helyettese, úgyhogy az évi rendes szabadság számomra tulajdonképpen mindig csak névleges szabadság volt, vagyis a...
Igaz az, hogy annak idején te ezt a feladatot pártfeladatként kaptad?
Mondjuk úgy, hogy rám erőszakolták, ugyanis nem tudom miért. Minden esetre megfenyegettek azzal is, hogyha nem vállalom, akkor elküldenek valahova, Kelet-Szlovákiába. Meg, szóval nem akarom részletezni, hogy mi volt ez az úgynevezett pártfeladatként való tényleg rám erőszakolás, de szóval a lényeg az, hogy nem szívesen vállaltam, nem szívesen csináltam, nem szerettem csinálni, és tényleg kikészített.
Más kérdés. Minek való ez a munka? Mert tudjuk azt, hogy az író emberek különösen érzékeny emberek, úgyhogy tapintatosan kell velük bánni. Egy főszerkesztő állandóan konfliktus helyzetekben van. Ez így volt a múltban is, még akkor is, hogyha volt egyfajta hivatkozási alap, hogy ezt meg ezt nem tehetjük be a lapba. Bár aki az Irodalmi Szemlét olvasta az utóbbi években, felelhetett benne sok olyan cikket, írást, ami miatt bizony várhattatok némi dorgálást.
Hát igen, főleg az is hozzásegített engem ehhez a lépéshez, hogy, mint már említettem, rengeteg munkám volt, és az elmúlt években ezért a munkáért én soha senkitől, se lentről, se föntről egy Elismerő szót nem kaptam. Tulajdonképpen a munkámat csak a felsőbb szervek jutalmazták, és ezt a jutalmaztákot most idézőjelbe mondom, mert azt hiszem, hogy más főszerkesztő talán 30 év alatt nem kapott annyi figyelmeztetést, megrovást, dorgálást, sőt fenyegetést, mint én az elmúlt több mint 6 évben, hogy csak a legismertebb írókat említsem, hát Koncsol László görömbei ismertetéséért, Kulcsár Ferenc Halottaim piros virága című verséért, Gál Sándor ítéletidő című elbeszéléséért, Turcsal László rajzáért, illetve hát a közlésükért kaptam ilyeneket, és az utóbbi időben már az Írószövetségen, szóval az írószövetségi üléseken elhangzott felszólalások közléséért is felelősségre vontak. Azt hiszem, hogy a csehszlovákiai magyar írók közül senki előtt sem titok, hogy az irodalmi szemlét mindig is előszeretettel jelentették fel. Egyszer talán majd kiderül, hogy kik. Mindenért, ami érték, és nekem nem kis erőfeszítésembe került az se, hogy a folyóiratot egyáltalán megőrizzem, hogy fenntartsam.
Nem beszélve egy másik dologról, arról, hogy ugye hát az irodalmi szemle a Madácshoz tartozik, és a Madács mindig vörös posztó volt sok ember szemében, illetve a felsőbb vezetés szemében.
Hát igen, tulajdonképpen erről is tudnék beszélni, ugyanis 85-től én voltam a Madács pártalapszervezetének az elnöke, és ez a pártalapszervezet tényleg komolyan vette azokat a dolgokat, amelyeket szavakban ugyan másutt is megfogalmaztak, fölsőbb szervek, de tettek soha nem követték a szavakat. A Madács, mivel tényleg komolyan vette a párt által megfogalmazott feladatokat, mindig a féle rakonszátlan szervezetnek számított, amelyik rögtön fellépett például a magyar iskolák ügyében, amikor arról volt szó, hogy kétnyelvű oktatást akartak bevezetni. Szóval nemzetiségi problémákkal kapcsolatban mindig hallattuk a hangunkat, és az se volt véletlen például, hogy amikor ezeket a problémákat konkrétan is meg kellett fogalmazni, akkor a Madács pártszervezetéből tulajdonképpen a pártszervezet, ha jól emlékszem, akkor legalább 6 tagja, köztük én is csatlakoztunk a 33-ak csoportjához, amiből aztán szintén nem kis problémáim voltak. A lényeg az, hogy én ezekbe a csatározásokba az elmúlt évek alatt nagyon belefáradtam, és mikor megtudtam, hogy esetleg egy nyugodtabb helyre távozhatok ebből a funkcióból, akkor úgy döntöttem, hogy tovább nem csinálom.
Hadd fejezzük be egy anekdotával ezt a beszélgetést, amit róla terjesztettek, vagy róla terjengett. Hadd kérdezzem meg azt, hogy igaz-e. Szóval, amikor a változások zajlottak nálunk, tehát a november 17-e utáni események, te akkor éppen a Szovjetunióban voltál már néhány hete, és állítólag te november 17-e után a harmadik vagy a negyedik napon telefonáltál, és azt kérdezted, hogy gyerekek, mi újság, főszerkesztő vagyok még? Igaz ez?
Hát ez így, ahogy elmondtad, nem igaz. Azt kérdeztem, hogy mi újság van otthon, és nem váltottak-e még le, ugyanis az októberi számunkban mi olyan anyagot közöltünk, ami miatt engem valószínűleg leváltottak volna, hogyha nem jönnek a november 17-ei, illetve az utána következő események. Tulajdonképpen én nem a november 17-e utáni helyzetre gondoltam, amikor a leváltásomat kérdeztem, hanem az októberi szám miatt, ugyanis abból tényleg nagyon komoly problémáim lettek volna, nem csak nekem, hanem az egész szerkesztőségnek, hogyha a társadalomban nem változik semmi. Az irodalmi szemle még júniusban, június végén kerekasztal beszélgetést szervezett írókkal a közös európai házba vezető utakról. Hát én ezt nem akarom a beszélgetést részletezni, de mindenki nagyon nyíltan mondta el a véleményét, és tulajdonképpen az anyagot jóformán változatlan, igaz, hogy megszerkesztett, de változatlan formában közöltük.
A közgyűlés Grendel Lajost választotta meg az irodalmi szemle új főszerkesztőjévé. E tényből természetszerűleg adódott a kérdés, milyen elképzelésekkel vállalta a munkát.
Sokszor elhangzott összejöveteleken az írók szájából, szerkesztők szájából, hogy az irodalmi szemle azért olyan, amilyen, mert az irodalmi szemle a jelenlegi irodalmunk tükre. Na most, ha én ebből indulok ki, akkor Grendel Lajos rövid időn belül nem sokat fog tudni változtatni a szemlén. Viszont, ha én abból indulok ki, amilyennek Grendel Lajost megismertem, akkor viszont arra a következtetésre jutok, hogy változtatni fog a szemlén. Most e között van némi látszólagos, vélt vagy valós ellentmondás.
Hát igen, szeretném megreformálni az irodalmi szemlét. Ugyanakkor szeretném, hogyha az irodalmi szemle megreformálása nem válna a csehszlovákiai magyar irodalom kárára. Tehát olyan változtatásokat szeretnék a szemle profilján kialakítani, amelyek markánsabbá tennék az irodalmi szemle arcélét, és amelyek ugyanakkor kifejeznék azt, hogy az irodalmi szemle továbbra is valamennyi csehszlovákiai magyar írónak a folyóirata. Most köztudomású, hogy nagyon sokan írnak nálunk, és sok jó és sok rossz anyag is érkezik a szemlébe.
Mint mindenhová.
Szeretném elérni, hogy az irodalmi szemlébe ne jelenjenek meg válogatatlanul anyagok, tehát bizonyos szigorú esztétikai, irodalmi esztétikai mérce érvényesüljön az anyagok kiválasztásánál. Szeretném már is leszögezni azt alapelvként, hogy senkit az irodalmi szemlélete politikai nézetei miatt már végképp nem, tehát senkit nem akarunk diszkriminálni. De egy határozott minőségi előrelépés szükséges az irodalmi szemle esetében. Ezek az elképzeléseim természetesen még csak vázolatosak, most körvonalozódnak. Néhány dolgot azonban a konkrét terveimből el tudnék mondani. Először is. Szeretném az irodalmi szemlét sokkal szorosabban az egyetemes magyar irodalomhoz fűzni. Ez azt jelenti, hogy szeretném a legrangosabb magyarországi írókat is megnyerni az irodalmi szemle munkatársainak. Szeretném továbbá azt, hogy a szlovák és a cseh irodalomból a jövőben csak a legkiválóbb írások kaphassanak az irodalmi szemlében helyet. Továbbá szeretném megszüntetni a holnap rovatot, már csak azért is, mert véleményem szerint a holnap rovat létesítésében volt egyfajta diszkriminatív szándék is, tehát a fiatalok, pályakezdők leválasztása az úgynevezett befutott íróktól, ezt én nagyon helytelennek tartom, annál is inkább, mivel számos esetben fordult elő, hogy az irodalmilag értékesebb anyag éppen a holnap rovatban jelent meg. Tehát a véleményem az, hogy függetlenül életkorától a csehszlovákiai magyar írók közösségének mindenki egyenjogú tagja.
Tovább, hát a minőség lesz a döntő. Ugye?
A minőség lesz a döntő, és ez nyilvánvalóan konfliktusokat is hoz majd magával, hiszen kéziratokat kell majd visszaadni. Ennek egyetlen egy szerző sem örül, ha kéziratot kap vissza.
És esetleg nem lehet elbújni majd a mögé, hogy politikai okok miatt nem hoztuk a kéziratot, holott más okai voltak, esetleg esztétikai, és ezt nem mertük megmondani az illető írónak.
Teljes mértékben így van. Szeretném jelentősen megerősíteni az irodalmi szemlének a kritikai rovatát. Az irodalom kritikai életünk az elmúlt évtizedben olyan mélypontra jutott, hogy nemhogy színvonalas irodalom kritikai írásokat nem lehetett beszerezni az irodalmi szemlébe, hanem irodalom kritikai írásokat szerezni egyáltalán szinte lehetetlen volt. Úgyhogy itt egy radikálisabb lépésre határoztam el magamat. Egy olyan törzsgárdát szeretnék, főleg fiatalokból, és szakmailag képzett hozzáértő fiatalokból létrehozni az Irodalmi Szemle szerkesztőségén belül, amely egy új lendületet adhat az irodalomkritika írásnak nálunk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy azokat az irodalomkritikusokat, akik eddig az Irodalmi Szemlében publikáltak, hogy ezeket most majd elhanyagoljuk és nem vesszük figyelembe, ezzel csak azt szeretném mondani, hogy egy kritikusi törzsgárdát szeretnék a Szemle körül kiépíteni. Van egy olyan elképzelésem is, hogy amennyire lehetséges, meg kellene erősíteni az irodalmi gondolkodásnak a szerepét az Irodalmi Szemlén belül, vagyis az esszének a szerepét, és az esszének a jelentőségére fölhívni íróink, alkotóink figyelmét. Megint csak egy kemény dió, főleg a mai helyzetünkben, amikor ebben a hatalmas politikai pesgésben nagyon kevés ember tud időt szakítani arra, hogy elmélyülten foglalkozzon olyan irodalmi, esztétikai, társadalomtudományi kérdésekkel, amelyekből jó esszék születhetnek. Hát körülbelül ezek lennének így hamarjában a vázlatos elképzeléseim az Irodalmi Szemle megreformálásával vonatkozóan.
Reméljük, hogy sikerülni fog, könnyű dolgod nem lesz, viszont abból a szempontból könnyebb lesz a helyzetet, hogy nem fog kelleni reszketni, főleg a téma miatt és bizonyos mondatok, vagy szavak, vagy képek, szóval nevetséges dolgok miatt. Tehát politikai szempontból szabad kezet kaptok. Tehát mindenképpen a minőségre törekedhettek.
Így van. Az Irodalmi Szemle szerkesztősége a jövőben nem azt fogja nézni, hogy szerzőinek milyen a politikai világnézeti szemléletrendszere, milyen a politikai színskála jobb vagy a bal oldalán áll le, hanem azt, hogy milyen irodalmi értéke, milyen minősége van az írásnak, amelyet az Irodalmi Szemle szerkesztőségébe behoz.
Most én nem csak erre gondoltam, hanem arra is, ami ma már természetes, remélem, hogy a jövőben is az lesz, hogy nem lesznek politikai megszorítások, ami a múltban szinte természetes állapotunk volt, sajnos.
Remélem, hogy ez az idő egyszer s mindenkorra elmúlt. Semmilyen politikai cenzúra nem lesz az Irodalmi Szemlében.
Végül Gál Sándort kértük mikrofonunkhoz. Kíváncsiak voltunk a véleményére. Ő milyennek látja a csehszlovákiai magyar irodalom jövőbeni lehetőségeit?
Az irodalom az nem a napra kész publicitásnak a kérdése. Az irodalomnak idő és tér kell ahhoz, hogy a történelmi eseményeket egy távolabbi, mondjuk egy madártávolati rálátással képes legyen összefoglalni, megfogalmazni. Egy biztos, hogy egy szabadabb légkörbe, demokratikusabb légkörbe másként bontakozhat ki, gyorsabban esetleg bontakozhat ki az irodalom, főleg a fiatalabb irodalom. Azok, akik most léptek be, vagy most kerültek birtokon belülre. Én úgy érzem, és a tapasztalataim is azt mondják, hogy nagyon nagy fokú türelemre, toleranciára lesz szükség az elkövetkező időkben.
Egymással szemben?
Egymással szemben is, olyan szempontból is, hogy ebben az országban mostan sok csoport, párt, társulat alakul, amelynek a saját érdeke lesz az elsődleges. Én a nemzetiségi irodalmat egységbe szeretném látni. Úgy egységbe, hogy azon belül a különbözőségek megmutathatók legyenek. Tehát az alapkérdésekbe szeretném, hogyha az egység meg lenne, a módszerekben, az írás, a stílus, a témák megközelítésében a sokszínűséget.
Én úgy vettem észre, hogy ez a hajlandóság azt hiszem, hogy megvan itt az emberekben, talán egy-két kivételtől eltekintve, és úgy látom, hogy a fiatalokban is megvan.
Az a véleményem, hogy nem okvetlenül a hajlandóság kérdése ez, hanem a tudatos összefogás kérdése. A mi irodalomnak a 80%-a jószerével egy városon belül készül. A szlováki magyarság pedig 800 kilométeres sávban él ebben az országban. Az a katasztrofális állapot, amelyik a szlováki magyarság mai helyzetét meghatározza, az irodalmunkban nemigen van jelen. Ismeretek hiányoznak arról, gyakorlati ismeretek, empirikus ismeretek, hogy esetleg Gömörbe vagy a Bodrog közbe, a Mátyusföldön milyen körülmények között is él ma a szlováki magyarság. Mik azok az alapkérdések, amelyekkel meg kell küzdeni ennek a népnek? Vagyis én azt gondolom, hogy a közeli jövőben, amit én mondjuk 10-15 évre előre gondolok, ezt nevezném közeli jövőnek. Ezeket a kérdéseket az irodalmunkban, az irodalomnak a módszereivel és a lehetőségeim belül föl kell térképezni. Ugyanis nem lehet elszakítani az irodalmunkot attól a közösségtől, amelyikből születik, és amelyért születik. Most, hogyha szinkronba akarjuk hozni az irodalmunkot a szlovákiai-magyarság sorskérdéseivel, a jelenlegi állapotával és azzal, hogy milyen lesz a jövője, vagy milyen lehet a jövője, akkor sokkal nagyobb mértékben el kell mélyülnünk abban a valóságban, amelyik ma erre a közösségre jellemző, vagy amelyik valóság ennek a közösségnek meghatározója, gazdaságilag, politikailag, kulturális vonatkozásaiban, és sok minden másban, lelki, szellemi, tudati vonatkozásaiban. És ez egy óriási feladat az irodalomnak, ebbe gondoltam az összefogást, ennek az megvalósításába, és hát ez nem lesz könnyű. Az más kérdés, hogy mi most itten 30-40-en szót tudunk érteni, és hála Istennek a szót tudunk érteni, fölnőtt emberekként szót tudunk érteni, még akkor is, hogyha vannak vitás kérdéseink, de azt érzem, hogy létrejött egy olyan helyzet, amikor józanul, és a toleranciának az ismeretével közeledünk azokhoz a problémákhoz, amelyek különböző véleményeket tükröznek. Az jó, hogy vannak különböző vélemények, de mondom, az alapkérdésekbe kell egyesére jutnunk. És fölnőtt emberekként méltósággal kell ezeket a dolgot megoldanunk.
Végül idézzünk Kövesdi Károlynak a közgyűlésről írt cikkéből, pontosabban a cikk végéből. S hogy azért van még humorérzékük is a csehszlovákiai magyar íróknak, hadd idézzem Zsénad Lajost, aki a 44-es nevű vendéglőben töltött ebéd alatt megjegyezte a maga szarkazmusával. Ahogy elnézem ezt a társaságot, ezután sem fog remek műveket írni. Eddig az idézet. A megállapítás szellemes, s egy kimerítő, az irodalmat csak áttételesen érintő közgyűlés szünetében mindenképpen vidítóan hatott. Reméljük azonban, hogy a közgyűlés döntése hozzájárul ahhoz is, hogy a tehetség istápolása mellett az anyagi háttér is meglegyen a csehszlovákiai magyar írók tisztes munkájához, s az esetleges, mégiscsak megszülető remek művekhez.